lelki gondozás és vagy mentálhigiéné, vagy mentálhigiéna. Higiénia, ugye? Ha megjelenik a kép, akkor látni fogjuk, hogy egy kicsit ezt a címet, ezt a meghatározást át értelmeztem. Hát úgy gondolom, hogy nem az első kérdés. Az első kérdés mindig az, hogy kik vagyunk, vagy ki vagy. A tegnapi megbocsátás nélkül nem tudok élni című előadásban elég hosszasan, akik ott voltak, már találkozhattak velünk, és beszéltem arról, hogy kik is vagyunk, illetve ki lennék. Eredeti szakmámat illetően pszichológus, de nehéz lenne most meghatározni, hogy valójában ez a szakma, ez a hivatás miképpen módosult az idők során, mert hogy jelentősen kellett, hogy módosuljon. Nem olyan régen olvastam egy kedves keresztény testvérünktől, lelkipásztortól egy kis füzetet, aminek az volt a címe, hogy 20 évvel ezelőtt így gondoltam, most így gondolom. Hát egy picit ennek a gondolatmenetnek a jegyébe szeretném fölvezetni ezt a témát, ami csöppet sem könnyű, nem csak azért, ez mindig bejön ez a vírus frissítéses akármi, úgyhogy néhány másodperc, mire eltűnik a kép, angol fordító program. Tehát hát nyilván arról kell elsősorban beszélnem, hogy miképpen változott meg akár a hivatásommal, a szakmámmal kapcsolatos látás, és így mindkettőnké, és akkor rögtön egy kicsit személyesebb is a dolog. A feleségem jószerivel miattam lett pszichológus, jó kis szakmája volt, gyógypedagógusnak indult, nehezen boldogult a gyerekekkel, persze nevelési, fegyelmezési gondok miatt, de hát aztán utána, amikor mi ugye megismerkedtünk és szerelmesek lettünk nagyon világi módon, akkor annyira vonzó volt ez a tudománya számára, hogy noha úgy érezte, hogy ez azért nehézségeket okoz majd neki, de hát mellette majd megtanulja. Hát annyira megtanulta, hogy egy tanácsadó intézménynek lett a vezetője, és gyakorlatilag az egész pályafutását ott töltötte, 6. kerületi nevelési tanácsadóba. Az a tervekben, mint ahogy Jónás proféta, ugye úgy gondolt, hogy minden rendben van az életében, amikor felszállt arra a hajóra, ami pontosan ellenkező irányba indította és vitte az ő életét, hiszen Isten szólt hozzá, és Ninivébe irányította, hogy oda menjen, ehelyett ő az ellenkező irányba befizetett, és elhelyezkedett ezen a hajón, mint ahogy mi magunk is sokszor úgy gondoljuk, hogy ha megvan a pálya, megvan a hivatás, megvan a társ, megvan a család, megvan a ház, megvan a kocsi, ki tudja még mi minden szükséges a posztmodern életbe, ahhoz, hogy az ember elvileg elégedett legyen. Hát akkoriban kezd kiderülni, hogy tegnap is Szegfű Gyulát idéztem, hogy való utat tévesztettük. Ninive helyett, ugye valami egészen más irányba indulunk, miközben még, hogy nem jó az útirány, a érkező jelzéseket nem vesszük. Hát Jónásnak is elég komoly jeleket kellett küldeni az Úr részéről, hogy észrevegye, hogy nem jó irányba tart az élete. Ez történt velünk is 13 év házasság után. Úgy gondoltuk, hogy a pszichológia, mint embertudomány ad annyi ismeretet, hogy tudományos alapokon jó családot, gyerekeket megfelelő módon tudjuk nevelni, jó házasságot építhetünk. Hát ebből nem sok lett, nagy összeomlás lett a következménye, és ezt követően az életünknek a helyreigazítása, valami hasonló alkalommal, mint talán itt vannak néhányan, elhívtak bennünket, egy barátnőnk, akinek az életét láttuk, hogy mennyire megváltozik a gondolkodásmódja, megváltoznak a kapcsolatai, megváltozik a hivatásához való viszonyulása, például talán többet beszél arról, hogy kivé tette őt Jézus Krisztus a munkahelyén, próbál segíteni embereknek, mondhatnánk mai szóval, hogy elkezdi lelki gondozni a környezetét. Nos, hát őt is, mint pszichológusok, ugye úgy láttuk, hogy nagy mélységbe volt, és például könnyen meg lehet, hogy a velünk folytatott beszélgetés hozza ezeket a változásokat. Miközben ő újra és újra Jézus Krisztusról tett bizonyságot, hogy milyen változásokat hoz az életébe. Sose fogom elfelejteni, 84-ben, amikor Gorbacsov éra kezdődött, és különféle szellemi hatások érték a magyar népet is, többek között keleti hatások is, keveredtek a vallások, világnézetek. Na hát ebben a millióben történt ez a nagy változás. Nekünk még bizony 5 évre volt szükség ahhoz, hogy igazán belássuk, hogy rossz irányba mentünk, és így találtunk Pasarétre, a Pasaréti Református Gyülekezetbe, ahol az első evangelizáción, az első igehirdetésen, amit tisztességgel meghallgattunk, illetőleg ahova ez a barátnőnk hívott bennünket. Mímást olvasott föl Cseri Kálmán, mint a Jónás proféta könyvének az első sorait. És akkor, mint talán Pálnak is valami redőny hirtelen felszaladt, mindenre gondoltam, mindent megterveztem, egyetlen egy dologra nem gondoltam, mi van, ha az Isten létezik. Meg ugye kiderült körülbelül, milyen nevelést kaphattunk, és mennyire süketek vagy zártak voltunk Isten kereső szavára, bár mint pszichológusok vissza kellett emlékeznünk akár Juditnak az osztálytársaira, vagy én is némelyekre, hát hallottunk Jézusról. Még Biblia is volt nálunk, ez is érdekes, kisgyerekként kutatva a könyvek között találtam egy ekkora méretű Bibliát, nem volt fedőlapja, a hátoldalán gyönyörű zsinórírással, régi emberek írásai, nevek, házasságok, 1800-as évekből és egyebek. És azon csodálkoztam gyerekként, hogy ez a Biblia miért a 6. fejezetnél, Mózes első könyve 6. fejezet. Noé történeténél kezdődött, mert ez a fedőlap és az első lapok valahogy lekerültek róla. Tehát volt egy ilyen Biblia. Papám néha vitt templomba, de csak nézegettük az üres helységet és a falakat. Hát, akkor ott tartunk, hogy ki vagy te. Mielőtt ugye keresnénk a választ, hogy lelki gondozás és vagy mentáigéne. Nem az a kérdés tehát, hogy a lelki gondozás, vagy mentáigénia, vagy mentáigéne, bárhogy hívhatjuk, hanem mi a neved. Talán emlékszünk Jónás történetéből, amikor ez a derék proféta, aki egy sikeres ember volt, ne felejtsük el, király engedelmeskedett neki, a határokat az ő proféciái alapján változtatták meg. Igen ám, csak az újabb küldetés, ahova Isten küldeni akarta, azok nem zsidó emberek voltak, hanem pogányok. És oda nem akart menni. Ugye hányszor van olyan dolog, hogy előre tudjuk, hogy nagy próbák lesznek, nem akaródzik, túl sok, például mi is most egy ilyen túlvállalásban vagyunk, akkor az ember szívébe ugye olyan indulatok keletkeznek, ami Jónáséba, és lehet, hogy nem is látja. Másoknak kell szólni, hogy mi van a szívébe. Kicipelik ezt a derék embert, miközben a hajón már mindenki imádkozik. a nagy viharba a pogányok elkezdenek imádkozni az isteneikhez, a vihar tovább tart, és keresik az okát, hogy mi lehet ennek az oka, és akkor Jónást előcitálják, a kapitány hol találja meg? Az én apósom kérdezte ezt tőlem. Mi van veled? A hajó fenekén, és aludt. És én is aludtam. Az az apósom kérdezte meg, aki megjárta a Dont, és aki onnan hazahozott embereket. A feleségem mesélte a napokban, éppen két nap, vagy három napja egy házaspári körben, hogy ez hogy is történt. Mennyire észnékeletlen, hogy az emberek a kant, vagy az a bádog vízzel jól tudjanak gazdálkodni, amikor ugye mindenki úgy érzi, hogy ez az egy csöpp vagy valami, azon múlik az élete. Egymásnak esünk. Mert nem hiszünk, hogy mindenkinek jut. És ha valaki a helyén van, akkor kiderül, hogy mindenkinek jut. Mi a hivatásod? Hát Jónás elmondja, hogy ő izraelita, a menny és a föld urát hiszi. Hát ez valami egészen új azoknak az embereknek. Ugye honnan való, ki a megbízód, és mindez látszik-e rajtad. Ezek ma is ugyanúgy érvényes kérdések. Gyakorlatilag a pszichológia mondja, hogy identitás, azonosság. Mindenkinek van személyazonossága. Abba ezek valamilyen módon le vannak írva, de a legfontosabb, nem tudom, hogy volt-e olyan, talán volt, én nem éltem abban a korban olyan személyi igazolvány, hát annyit beírtak, hogy vallása talán. Nem tudom, hogy így volt-e, de ez megszűnt. De ez megszűnt. És hát az, hogy vallása, az még az égvilágon túl sokat nem árul el. Mert nagyon sok a keresztény, de kevés a hívő. Mennyire látszik tehát, hogy ki a mi megbízónk? Kinek mondják az emberek az emberfiát? Mátéban olvashatjuk Jézus Krisztus, amikor a tanítványokat megkérdezi, ugyanez a kérdés. Tulajdonképpen a kérdés arra fog irányulni, hogy kik vagytok ti, és azt abból lehet megtudni, hogy ti kinek hisztek engem. Azt mondja, kinek mondják az emberek az emberfiát? Közvéleménykutatás. Hogyan gondolkodnak az emberek rólam? Ugye Jézus Krisztus, ugye Isten fia emberként eljön a földre, hát ez mindenki számára képtelenség. Akkor is az volt, ma is. Hát hogy született? Hát ha ő a megváltó, pedig a régi proféciák szóltak, hogy hogyan lesz, de milyen érdekes az emberi emlékezet. Hát nem csak mi tudjuk, hogy feledékenyek vagyunk, hanem hát ezt Isten is tudja, és miért is vagyunk feledékenyek? Hát mert közben jött a bűn. A bűn feledékenyé tesz. Hatalmas akadály, hogy az ember úgy tudjon működni, hogy az alkotó megalkotta. Egyes tudósok összeszámolták, hogy hány darab idegsejtből áll az emberi agy, és abból következtették, hogy töredékeit néhány százalékát használjuk ki. Érdemes elgondolkodni, hogy mire kellett ekkora túlméretezés, mikor az emberi agyat Isten megalkotta. Hát nekem van egy gyermeteg reménységem, hogy amikor ugye színről színre fogjuk látni a Teremtőt, és Jézusra leszünk, akkor fogjuk megérteni, hogy ez miért így készült. Lesz funkciója. És ugye mindaz, ami a jó és tökéletes működést az emberi értelmennek eme földi eszközét ugye meggátolja, ez elvétetik, akkor a maga teljességében működhet. Hát kinek mondotok engem? Mert a válasz ugye az, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik profétának. Háti. Mert hogyha nem ugyanennek mondotok ezeknek, akkor a különbségnek látszania kellene. Mert akkor ti nem azok közé tartoztok, akik a közgondolkodás szerint próbálják értelmezni, hogy itt mi is történt. Hogy lehet ez a tanító, az Istennek a fia, csak egy ember. Ugyanúgy néz ki, mint mi, ugyanúgy beszél, ugyanolyanok a szokásai, és így tovább, hát hogy lehetne? Hát a messiásban gondolkodunk, legalább valami külsőség. Legalább. De hát semmi. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, megszólal Péter, így felel. Péterről sok érdekeset lehet tanulni, mert rajta keresztül megtanulhatjuk, hogy milyen az ember. Hol Péterek vagyunk, hol Jánosok vagyunk, hol mások, hol még lehet, hogy Júdással is kacérkodunk. Azért ennyiféle a tanítvány. Milyen nagy lelemény? Van egy Belbin nevezetű, Meredith Belbin nevezetű amerikai pszichológus, aki összeállította a leghatékonyabb emberi csoportot. Mit gondolunk, mit gondoltok, hány főből áll? Hát egy körülbelül 12. Mindegyiknek más a karaktere. Azok tudnak jól együttműködni, akiknek más képességeik, ajándékaik vannak. Nem tudom, biztos ő is azért olvasta a Bibliát. De még csak utalás sincs arra. De hogy hol tartunk, nagyon komoly tudós emberek pszichológiailag vizsgálják ezeket a csoportokat. És hogyha ugye más valakire hivatkoztam, hogy 20 évvel ezelőtt így gondoltam, most meg úgy gondolta, bűnbánattal kell mondanom, hogy én is úgy gondoltam, hogy a pszichológia valami többet tud, és majd megmagyarázza, hogy a Bibliában mi van. Most javítgatom a dolgozatokat, ez volt az első kérdés a teológián, ahol tanítok, hogy mi a különbség a teológiai látásmód és a pszichológiai látásmód között. Nagyon sokan azt hallják, a kettőt végre egyesíteni kéne. Neves elődeink vannak, tegnap Gyökösi Endréről beszéltem, de meg kell említenem Pálegyi Ferencet is, aki nekünk mesterünk és tanítónk volt kezdetekben. De azt is el kell mondanom, hogy az Isten tovább vezetett. És akkor már itt mondhatom azt, hogy talán lehetne azt mondani, hogy akár milyen képzettséggel rendelkezek, akárhány osztályom van, akkor is a gondolkodásunkat mélyen áthatotta a pszichológiai gondolkodásmód. Aminek az a lényege, hogy úgy tanít és úgy kutatja az embert, ahogyan Jónás kezelte az Isten akaratát, nevezetesen nem veszi számba. Ilyen egyszerű. Egy Ronald Dodd nevű nagyhírű pszichológus, szintén amerikai, egyenesen azt mondja a lélekkel kapcsolatban, hogy hát nem bizonyítható. Én olyan pszichológiát tanultam, ahol a Kardos professzor könyvében ugye az volt kisbetűvel, hogy lélek már pedig nincs, és hogy ez egy burzsuá fogalom, pedig ő nem ma volt marxista, de hát azért egy tanszéke mégiscsak lett az Ötvösön, és hogy ezt felejtsük el. A lelki jelenségek azok vannak, az az élet, tehát az idegrendszernek, az agynak a produktuma, látható, mérhető, kutatható, de lélek mint olyan nincs. A Biblia meg rögtön ezzel kezdi. Hogyan alkotta Isten az embert? A föld porából, Mózes első könyve második rész 7. versében, ugye a föld porából, amit ráadásul az eredeti nyelv, ugye hogyan nevez? Adam, Adama. Vörös föld. És az embernek ez lett a neve, vörös föld. Nehogy valaki tévedjen, az ember nem a férfi, önmagába. Az ember egy férfi, meg egy nő. A Biblia így gondolkodik együtt. Férfi nem lehet nő nélkül, és nő nem lehet férfi nélkül. Egy olyan világban beszélünk erről, ahol íme az Eurovízió dalfesztivált kinyeli meg. Választható. Milyen tudomány vezette ide a világot? Többek között a szociológia és a pszichológia, genderról. Ugye magyarul ki se tudjuk mondani, hogy az micsoda. Az ugye a nem, az a fajta nemünk, amit ugye gyerekkortól nevelnek belénk, hogy mi fiúsan vagy lányosan viselkedjünk, mert a génjeink nem elegek. Mert minden, ugye ennyire múlik a nevelésen, tehát hogyha egyforma ruhába öltözkedjük, nem tudjuk, most egyelőre elhárult a veszély, hogy a jelenlegi kormány nem fog ebbe belemenni, hogy az óvodába pár évvel ezelőtt erről volt szó. Nem lehet korlátozni a gyerekeket és a szülőknek. Ugye? Tehát e tekintetben nem lehet, a tekintetben, hogy vallásos ideológiát kifejtsenek, igen. Meg kell, hogy vallja mind a kettő vallás. Tudományvallás van az egyik átterében. Hát kinek mondotok engem? És miért jött elő ez a gondolat? Mert nem csak a földporából van az ember, hanem az Isten lehelete. És az a lehelet, ami ott szerepel, ruach, az eredeti héber fogalom, ugye, és milyen kedves, és milyen intim az Isten. Hogy tehette? Hát a kép, amit használ, az körülbelül az, hogy odahajolt, és... Mert azt írja, hogy az órába lehelte. Ugye a lehelet az rövid. Ez nem, hát itt lehelek, önök nem fogják kérdezni. Közel kell hajolni. Milyen gyönyörű a kép. Ilyen szeretettel, ilyen jó indulat, mint a csecsemő. Az anya. Ahogy megszületik, ugye milyen jó, hogyha rögtön a mellei közé kerülhet. És azt mondja Péter, te vagy a Krisztus, miért mondhatja felkent a Mesiás? Fölvilágosítja őt. Jézus azonnal, boldog vagy, hogy ilyet tudtál mondani. Simon Jóna fia, onnan származó név és származás. Mert nem test és vér fette fel ezt előtte. Hát akkor mi a csoda? Vagy kicsoda? Tehát az a valaki, akit az Isten magyarul önmagát adta bele az emberbe. És ettől lettünk Isten képűvé. És a föld pora, és ez a megfoghatatlan, láthatatlan valaki, ez egyé lett az emberbe. Miért? Hogy az ember közvetlen kapcsolatban legyen a láthatatlan Istennel, és folyamatosan kommunikáljon. Hát nem nekünk kell kitalálni, hogy mit csináljunk az életünkkel, mi legyen a hivatásunk, ki legyen a párunk. Hát ha ő alkotott, akkor ő tudja. Aztán, hogyha mi tévednénk, akkor szépen rávezet. És az se lett akadály, hogy bűn, hogy nem kell nekünk, majd mi tudjuk. Isten erre is számítom. Már a teremtéskor a fia készen állt arra, hogyha az ember netán így dönt, akkor majd elküldi a fiát. És íme itt van. Eljött a Mesiás, most pedig ugye azt mondja, hogy elközelített az Isten országa. Mint azok számára, akik ezt az országot még nem ismerjük. Hát ha van ország, van uralkodó, van király, Balczó András mondta 1988-ban élőadásban a rádióban, a magyaroknak nem kell királyt választani. Van. Úgy hívják, hogy názáreti Jézus Krisztus. Elképedve hallgattam a konyhába, ott éppen valamit főzicskéztem, közben folydogált a borocska, 1988, az összeomlás éve, és valaki a rádióban, hány olimpiát kellett ez megnyomni? hogy merjen beszélni. És vajon mi nekünk, akik hiszünk, kell-e olimpiákat megnyerni? Nem test és vér, tehát az Isten lehet a mennyei atya. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapuja sem fognak diadalmat fúrni rajta. Tehát Péterrel fog Jézus valami olyat tenni, ami szilárd, ami örökké való, ami megmarad, az is elmondja, hogy mit fogsz csinálni. Amit megkötsz a földön, költve lesz a mennyben. Tökéletes a gyönyörű szót használ az 1 Korintus 7:3-ban Pál apostol a férfi és a nő egyetértésére, azt mondja, hogy szimfónia. Ismerjük ezt a zenei kifejezést. Ez összhang meg együtthangzást jelent, és nem csak az emberek közötti egyetértésnek a kifejezése ez, hanem ez az egy hang, ez az összhang a mennyei atyával való összhangot jelenti. Hát az ember azt mondja, amit az Isten mond. Ez lehetséges? Hát úgy lehetséges, hogyha amit ő adott, az bennünk van, tehát nem mi mondjuk. Én nem tudnék ilyeneket mondani. Én ki sem mennék maguk elé állni. Mindig rettegtem a táblánál. Amit megkötsz földön, közel lesz a mennyekbe. Feloldasz, oldva lesz a mennyekbe. Összhang, tehát a teremtővel. Péter elhívással, mert hogy kicsoda Péter, te Simon vagy, előbúlhattuk. Ugye egy picit most összevethetjük Jónás elhívásával. Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek. Ez kulcsfontosság. Mi az, hogy emberhalász? Hát az embert nem kell halászni. Vagy tud úszni, és akkor bemegy a vízbe, ha meg nem tud úszni, akkor bodorság, hogy belement. De akkor kimentik. De hát nem halászokat küldenek, hanem a mentőt. Ugye? Vagy valaki látja, beugrik utána. Tehát ez a fogalom, hogy ember halász, ugye ezt meg kellene értenünk. Azt is, hogy mi az ember, férfi, nő, nem külön, nem az elváltak országa vagyunk, hanem együtt. Na tehát ezzel nem lehet együtt élni. Az én szüleim 16-szor akartak elválni. Miután meghalt a nagyapám, el is vártak. Emberhalász. A bűnbe esett ember kihalászása. Mert az embernek nem ott van a természetes helye. Ugye mi itt a bűn? Jézus úgy fogalmazza meg, hogy nem hisznek én benne. Hogy az vagyok, akinek mondom magam. Meg nem hisznek abba, hogy föltámadtam. Húsvét. És abban sem hiszünk, hogy pünköstkor a Szentlélek kiáradt. Hát, hogyha ezek nem valóságok az életünkben, akkor azt lehet mondani, hogy közel jött az Isten országa. És meg lehet tapasztalni, hogy milyen ez az ország. Isten tehát kettős állampolgárságot szánt nekünk, az egyik a földi, mondjuk magyar, vagy román, vagy mindkettő, de azt ne tévesszük össze, ez nem azonos a mennyei polgársággal, egy földi polgárság és egy mennyei polgárság. Tehát kettős állampolgárság. De ha mennyei állampolgárok vagyunk már, akkor viszont küldöttek vagyunk, és van felhatalmazónk, ugye? Diplomaták. Na de hát hova akar küldeni bennünket az Úr? Hát Pétert érdekes módon ott hagyja a halászatba. Csak azt mondja, hogy embereket fogsz halászni. Tehát végzed a napi munkádat, de az valami egészen más célrendszerben és lelkülettel végzed. Tehát pontosan ez a kulcsa ahhoz a témához, amivel elkezdtünk foglalkozni, honnan való volt, Kapernaumból, de ki volt a megbízója, Krisztus. És az apostolok cselekedeteiben ott az elején olvassuk, hogy akik a feltámadott Krisztus nevében összejöttek, úrvacsorát tartottak, közösséget alkottak, őket kezdték keresztényeknek nevezni. Tehát a keresztény az azt jelenti, hogy Krisztus megbízottja. Nézzük csak ezt a két helyzetet. Istentől való cél és megbízás, különösképpen a férfiaknak mondanám. Én ma reggel erre ébredtem, és már a fiamat, a kisebbiket tájékoztatom, hogy erről különösképpen kell beszélnünk. Ő a Telekomnál dolgozik, informatikai mérnök. Át kell gondolni az egész hivatását. Hát ő szerint velünk is mi történt. Hát nem egy jó szakma a pszichológussal? Hát mindenki fél a pszichológustól. Tudja a Biblia meg miért? Nem fél, maga nem. Hát azért, mert ugye azt képzeljük, hogy ő belelát az emberbe, és olyanokat is meg tud mondani, amit ő maga nem tud. Ez félig így is van, csak ugye az a nagy kérdés, hogy amiket ő belelát, annak mi a viszonya a valósághoz. És onnantól kezdve, hogy valakibe belelátnak, az hatalmat ad neki. Tehát a pszichológus hatalmi helyzetben van. És senki nem szereti ezt a helyzetet. Mert nem tudom, hogy ő kicsoda. Hát nem azzal fog őt, nem arra képeztek ki bennünket, hogy azzal kezdjük, hogy ki vagyok én. És elmondjam. Ezt valaki egész más tanítja. Persze önismeretet rengeteget lehet tanulni, meg tanítanak az egyetemen, de amikor segítő szerepbe kerül a segítő, akkor azt mondják, nem róla van szó, aki segít, hanem a másikról. Innentől kezdve gyakorlatilag a segítséget kérő, most nagyon keményen fogalmazok, csapdába esik. És nem mer felszól, hát nem is milyen alapon. A másik se tudja. Tehát ne tévedjük. Tehát ezeket a dolgokat az az ember tudhatja, akit ebből az Isten kiszabadított. Hát más nem tudhatja. Tehát aki ezt nem élte át, az nem is tudja, miről beszélek. Tehát valamiből, amit nem látunk. Tehát köd és homály van. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy emberi jó indulat, meg szándék, meg segítség, meg azt mondom, hogy hát azért az Istennek tetsző dolgokat is tehetnek pogány emberek, hát tele van a Biblia ilyen példával, csak a probléma az, hogy amikor a forrást keresünk, hogy honnan származik a jó, meg mi a jó, meg mi a rossz, mi alapján állapítod meg, akkor nem hangzik el az Isten neve. Mert nem tudja az ember, hogy tőle van. Tehát amikor először fogalmazod meg, hogy hálát adok Istennek, hogy ilyen gyönyörűen süt a nap, hogy ilyen csend van, hogy végre nyugodtan tudtam aludni. Akkor kezdődik el. Akkor kezdünk nyílni, és akkor születik meg a bizalom az Isten személye iránt. Nem kell sok dolgot mondani, csak köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, hogy él. Köszönöm, hogy ott szuszog mellettem. Borzasztó, hogy miket csinál. De szuszog. És addig, amíg szuszog, addig van remény. Ember halász. Addig megmenthető. Péter ember halász lett ott rögtön az elején, aztán a történet vége felé, Jézus Krisztus halála, ugye a csapatnak magyarul a szétesése, tanítványok szétszélednek, Jézus megföltámad, megjelenik közöttük. Ez a történet a János evangéliumában azért is megdöbbentő, mert talán egy nappal ezt megelőzően történik az, hogy a zsidók összetől való félelemükbe bezárkóznak a tanítványok, együtt vannak, amikor megjelenik közöttük Jézus a falon keresztül. Hát ez is képtelenség, ugye, a materiális gondolkodás, vagy ez nem fér bele. Kollégái biztos meg tudnák magyarázni, hogy ez micsoda, ugye, mert hát elváltozott tudatállapot. Tehát sokféle dolgot ki lehet következtetni, és tényleg vannak ilyen állapotok, és már-már lehet azt mondani, már-már. De azt követően tehát, hogy Jézus megjelenik, megmutatja a sebeit, hogy valóság. Aztán még Tamásnak külön is meg fog jelenni, hogy neki is, mert ő nem volt ott éppen akkor. És ennek az eseménynek a végén mi történik? Ami a kezdetben. Azt mondja, hogy vegyetek szent lelket, és rájuk lehel. Ez pünkösd előtt van. Tehát Péter imígyen vett szent lélekkel mondja azt másnap vagy harmadnap, hogy elmegyek halászni. Semmi gond, hát valamiből meg kell élni, biztos az asszony is kérdezi, hogy akkor most hogy lett tovább. Tehát nem ez a probléma, hanem ugye mit fog ez eredményezni? Többiek is, hiszen ő vezető, a többiek is mennek utána. Ez a fejezete, vagy ez a története az evangéliumnak a keresztény vezetés alap axiomája. Szabad azt mondani. Pontosan azért, mert az, hogy elmegyek halászni, ez nem onnan fentről jött. Ezt az emberi értelem. És az emberi értelem fokozatosan újul meg. Róma 12.1.2. Szálljátok oda. Hát folyamatosan oda kell. Eddig így gondoltam, 20 évvel ezelőtt így gondoltam, most így gondolom. Hát oda kell szánni. Lehet, hogy nem volt pontos, nem jártam utána. Isten újabb dolgokat hozott az életembe, és változik a gondolkodásom, az egész mentalitásom. Akkor ez mentál higiéne? Mi is elmegyünk veled. Aki tudja, hogy merre van az előre, azt követni fogják. Minél határozottabban állítja, lehet, hogy annak semmi köze a valósághoz, az Isten akaratához. Különösképpen, hát hogy lett nácizmus, meg fasizmus? Hát egész Európa bedőlt. És ettől nem lehet, attól, hogy megszűnt, ettől nem szűnt meg az emberekbe ez a fajta gondolkodás. Nekünk a házunkról kiderült, hogy ez egy zsidó ház volt. Hát mai napig félnek a még élő zsidó honfitársai. Hogy mi folyik a Kossuth téren. A Judit mondhatja, hogy szinte naponta hallja. 80, majdnem 90 éves néni. Nagyon szeret velünk, állandóan azt nézi, hogy otthon vagyunk-e. Minek mentek annyit? Mi nem velem vagytok? Fél. Árpádsághoz zászló. Most mit csinálunk? Félem, mert nem gyógyszer a meggyőzés. Tehát ott valami más van. Hát jól látjuk azért a vezetés hatékonysága, ugye mindig a kimenettel mérjük. Hát itt elég jól lehet látni, hogy ott voltak egész éjjel és semmit nem fogtak. Érdekes, hogy erről az eseményről azonban a tanítványoknak nem jut eszükbe az, hogy már volt ilyen az életünkben. Különösképpen még akkor se jut az eszükbe, amikor egy ember a parton, aki ott halakot sütöget, egyszer odaszól hozzájuk, hogy fiacskáim, nincs valami ennivalótok? És az még mindig nem esik le ott valami a tanítványoknak az elméjébe, hogy hát ha ő halakat sütöget, akkor minek neki ennivaló? Hát nem is logikus. És ugye milyen csodálatos, hogy János a hang alapján, a hang, a hit miből van? Hallásból. Tehát a hang alapján odasukja Péternek, a Mester az. És amit a Jézus mond, hogy vessétek ki a hálót jobb felől, megismétlődik a csodálatos halfogás. És akkor a szégyen. Nem hittünk, nem kérdeztünk, elindultunk. És a kegyelem. Ezek újra és újra ismétlődnek az evangéliumban. Tehát bízhatunk, hogyha ezek a dolgok akkor és ott működtek és éltek, akkor Jézus Krisztus föltámadt, velünk van, akik az ő nevében együtt vagyunk. Az erősebb hitűek hordozzák a gyengébb hitűeket, akkor mindezek megtörténhetnek velünk. Tehát a mentáigénylés megközelítés az ember lelki működését úgy vizsgálja, hogy a lélek és a szellem, a lelki jelenség és a szellemi létezés kölcsön viszonyát nem kezeli. Ez, testvérek, ez annyira evidens, szóval annyira elfogadott és magától értetődő, a pszichológus kollégák is azt fogják mondani, hogy nem baj, nyugodtan higgyél, de a pszichológia nem ezzel foglalkozik. Soha nem mondta, hogy ezzel fog foglalkozni. Ami persze nem igaz, mert például mondjuk egy Fechner nevezető, aki igazából orvos és fizikus is volt a pszichológia kezdetén, elkezdte mérni az ember mentális működésének különböző paramétereit, ő többek között a hitről komoly könyveket írt. Például egy pici kis könyvet kaptam, mielőtt jöttem, hogy a halál után, after death, német és az amerikaiak lefordították. Na most ez a történetből, a pszichológia történetből az egyetemeken nem ezt fogják tanítani, hanem a praktikumot. Mit tudunk az emberrel kezdeni? Mert gyorsan kell valamit kezdeni. És az alapok nincsenek megvizsgálva. Hol voltak a teológusok a 19. század végén? Egyháztörténet, teológia történet, szellemtörténet. De hol voltak a 20. század elején? Gyökösi Endréről hivatkoztam. Ő azt gondolta, vagy tegnap, hogy azért megy Svájcba, hogy jobb lelkész legyen. Ebből ugye egy pszichológus azt sejti, hogy ezek szerint nem érezte elég jó lelkésznek magát, és ő arra hivatkozott, hogy nem ismeri elég jól a bárányait. Tehát neki valami olyan többlet kell, mert ő az addigi bibliai ismeret alapján ezt nem élhette meg. Tehát jobb lelkipásztor akart lenni. Kiment Svájcba egy ösztöndíjjal, azt gondolta, hogy ezért megy. Valójában a történetéből megvan a interjúja, az derül ki, hogy azért ment ki, azért vitte oda az Úr, hogy megtérjen. Nem volt hívő. Jézusról prédikált. És ugye milyen ugye döbbenetes a dolog, hát hogyha egy olyan egyéniséget találkozik, mint Carl Gustav Jung, magyarul most sorba adják ki a műveit, valaki belenéz ebbe a könyvbe, akkor úgy hasonlót fog átélni, mint Gyökösi Endre. Lenyűgöző. Csak ha mondjuk odáig jut, hogy Jung azt javasolja, hogy a Szent Háromság dogmáját ki kéne egészíteni a Szent Négyességre, az ember sötét oldalával, a gonosza, akkor már talán megállunk és fölszisszenünk. Hogyan? Na de hát a világ összes vallása és kultúrája azt bizonyítja, amit Jung mond. Hát az a helyzet, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk, tehát tovább kéne mennünk. A mentál igénylés gondolkodás az ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozik. Jó néven veszik manapság a pszichológusok, hogyha valaki templomba jár, az fegyelmezettebb ember, mint a nem templomba jár. A lelki gondozás a Bibliára épül. Ugye az első nagy kérdés, hogy hát akkor ugye azért volt szükség pszichológiára, mert a Biblia nem tudta ezeket a dolgokat. Mert tulajdonképpen erről van szó. És azért lett népszerű a pásztorál pszichológia, mert ugye Biblia plusz pszichoterápia, pszichológia, mentáligéne és egyebek. Tehát a kettőt egyesítsük, én is így gondoltam. Pontosabban az a tragédia, hogy amikor megtértünk, akkor azt mondtuk, hogy az egész kár és szemét kidobhatjuk, semmire nem jó. És akkor mi maradt, amikor nevelési tanácsadóba jött egy anyuka. Remegve kérdeztem, hogy megengedi, hogy valamit felolvassak magának. 91-ben volt. Hát azt mondja, persze, nyugodtan. Már sok mindent beszélt az életéről, egyszer csak már olyan mértékű volt bennem az izgalom és a feszültség, hogy nekem valamit mondanom kell. Miért? Mert hát úgy adódott, hogy reggel a Bibliából a Zsoltárost elolvasta. És ott a fejembe. És amiről beszélt, meg amit én olvastam, a kettő kapcsolatát éltem meg. Hát akkor erről valami. És akkor mondja, hogy persze. Hát ugye egy kommunista városkába, nevelési tanácsadóba tilos mindenféle, még ebbe az új világba is. Úgyhogy a Biblia az ott alul, hátul volt, úgyhogy le kellett hajolni, ki kellett venni, kinyitni a Bibliát és felolvasni. És akkor a hölgy azt mondja, ezt maga honnan tudja? Hát mondom neki, én nem tudom, hogy mit, én csak azt tudom, hogy amit tetszett mondani, meg ez a Zsoltár, a kettő között van valami kapcsolat. Az, hogy jön ebből mit, hogyan, és a baj az, hogy ezt nem vettük elég komolyan. Mert hogyan lesz akkor állásunk? Miből tartjuk el a fiainkat? Mi lesz a feleségem? Hát hova menjünk? És ráadásul a gyülekezetünkben ott volt Pálhegyi Ferenc, meg mások is. Lehet a Bibliával, pszichológiai dolgokkal is foglalkozni. És igen, elkezdtük tőlük tanulni azt, hogy mit jelent a házasság, mit jelent a gyereknevelés. És akkor szép lassan, pszichológiai intézetben kutató voltam, szép lassan visszarendeződtek dolgok, amiket észre sem vettünk. Ez kb. 7 évig, nem akarom végigmondani, nagyon hosszú. Tehát a lelki gondozás az ember szellemi valóságában ragadja meg. Ez kb. Az utolsó 5-6 évnek az igazi fordulata, azóta a baptista teológián ezeket a tantárgyakat kell tanítom. 10 éven keresztül belepusztultam, hogy Atkinson általános lélektanát akartam a lelkészeknek, meg egy csomóan persze örültek neki, soha nem olvastak volna. Tehát nem ezzel van a baj, hogy ezeket ne ismerjük meg. Csak hogy közben ne gondoljuk azt, hogy az Isten nem gondoskodott azokról a kérdésekről, és akár fogalmakról. Csia Lajosnak a munkája, a bibliai lélektan, egy profétikus könyv, első magyar kísérlet szerintem a tekintetben, hogy van a Bibliának pszichológiája. De hát az a lélek, az nem független az Isten lelkétől. Hát ezek óriási dolgok. És hát ezt most örömmel mondhatom el, hogy más irányt vett az oktatás is. De hát mit kezdjünk akkor azzal a hatalmas anyaggal, amit emberekkel foglalkozó pszichológusok, más szakemberek, pszichiáterek fölhalmoztak. Hiszen ő maguk nagyon nagy hatással vannak a társadalomra. Amerikában 70-es évek vége felé íródott egy könyv, azóta a címe Martin Gross írta, egy újságíró, hogy a pszichológiai társadalom. És abban tételesen bizonyítja, hogy a pszichológusok társadalma behálózza a modern társadalom minden szegmensét. Ha valami baj van, a pszichológushoz. Ha valamiben szakértő kell, a pszichológushoz. Ha krízis, ha gyerekvárás, ha nem akarom sorolni, hát kinyitjuk a rádiót, televíziót. És jól értsük, szóval ha valaki folyamatosan egész nap a másik embert figyeli, mert ez a dolga, erre képezték ki, akkor biztos, hogy észrevesz olyan dolgokat, amivel biztos, hogy foglalkozni kéne. Tehát nem ezzel van a probléma. És sokkal jobban oda kéne egymásra figyelnünk, meg észrevenni olyan dolgokat, amivel biztos, hogy foglalkozni kéne. Tanítványoknak azt szoktam mondani, hogy ha valamit észreveszel, azért te vagy a felelős. Szólsz vagy nem szólsz. Tehát döntéseket hozunk, és a döntések árukodni fognak arról, hogy kihez tartozunk. Kiben hiszünk. Ezért lényeges, amit a Biblia tanít, hogy a félelem, ugye, ahogy a harag is, tehát a negatív érzelmek, tehát a romboló vagy lehangoltságot kifejező érzések, érzelmek rossz irányba visznek. Depresszió. Szavainkon. Észre lehet venni. Mostanában fedeztem föl, ilyen kisebb körbe szoktam mondani, hogy miért mondod azt, megállunk, hogy mindegy. Valaki elmeséli a történetét hosszan, szeretné megosztani, hogy érezzenek vele együtt, hogy neki milyen nehéz a helyzete, és akkor közbevetnél, hogy mindegy. És ha valaki megmeri kérdezni, hogy mi mindegy, akkor talán el is csodálkozik, ezt nem szokták kérdezni. Ugyanis a mindegy az azt jelenti, hogy valamit elgondolt, elindul, de nem jut el a közlésig. És akkor ő gondol rólam valamit, hogy én ugyanolyan vagyok, mint az összes többi ember, hogy nekem is mindegy, mert nem szólok. Én egyszerű. Vagy ugye ez a gyakran emlegetett soha, meg mindig. Arról kimutatták ugye, hogy ezek a fogalmak, különösen, hogyha negatív érzelmi tartalomhoz kötjük, mert te soha nem pakolod el a holmidat. Hiába mondom. Túlzások. Ugye mi is értődik meg a másik? Hát múltkor. Egyszer. Nem vetted észre. És hogyha nem veszi észre, akkor vége. Akkor marad minden ugyanúgy. Az egyik nap olyan, mint a másik. Nincs új a nap alatt. Tehát ott tartunk, hogy ez a pszichológiai társadalom, tömegkommunikáció, ráadásul a pszichológusok már azt is tudják, hogy minden embernek van pszichológiája, úgy hívják, hogy naív pszichológia. Ugye ez a magyar ember talán úgy mondja, hogy tudom, amit tudok, hát honnan tudja? Ez a tapasztalat. Hát ha ennyit így, akkor ebből ez jön. És hát nagy felfedezés, hogyha ezeket ugye leírják, hogy játszmáink vannak, ha én ezt csinálom, akkor te azt csinálod, és így tovább. És akkor népszerű könyvek nem csak hirdetik, hanem tulajdonképpen az igényt is szülik. Én azt mondanám, hogy azon kéne gondolkodni, hogy hogy lehetne a különféle terápiáktól, családterápia például, a pásztorig eljutni. Tehát a gondolkodásunkba, tegnap esett arról szó, hogy mit csináljon az, aki ugye hívő ember, és mondjuk pszichiátriára kerül. Egyik testvér...
Betegként.
Tessék?
Betegként.
Betegként. Lehet. Attól, hogy hívő és keresztény, hát ugyanis ki tudja, hogy miket hordoz ő. Hát milyen múlt, milyen generációk. Hát ez nem a mi dolgunk ezt megítélni. Mi volt az illetőnek a fölismerése, ő pedig súlyos diagnózist kapott. És ilyenkor azért fontos arra gondolni, hogy igen, ugye a kardot nem véletlenül kapta a fennálló hatalom ember. Az orvos is ilyen. Tehát a keresztények nem az a dolga, hogy most bizonyítassa meg. Tehát az első, hogy megfelelő keretek között engedelmeskedik, de hát a küldetését gyakorolhatja. Hát ő egy más országnak az állampolgára, tehát ő diplomata. És ebben az esetben mi lehetett a pálya és a lehetőség? Hát valami olyasmi, mint Páléknak a börtönbe. Énekre tanította a beteget. A morózus és anti-keresztény pszichiáter megcsóválva így a fejét, hát tulajdonképpen ez nem is rossz, legalább addig nyugton vannak. Hát ő pedig attól nyugodott meg, hogy szolgált az Úrnak. És a rövid idő alatt kikerült a pszichiátria. Tehát ha valakire ugye ráteszik a bélyeget, akkor azért nagyon nehéz az. Hát nem fogja tudni az ellenkezőjét. Állami nyilvántartás van róla, egészségügyi nyilvántartás van róla, és így van. Tehát akkor onnantól számolnia kell, hogy bár, hát mit nem fogja keresztül kérdezni, oda van írva, a kollégában megbízik, ez van a... Aztán akkor így fogom kezelni. Ez egyszerű. Jutka elmondhatja, nekik is kellett adminisztrálni. A mentálhigiénés szemlélet, nyíltságot, empátiát, kongruenciát, sok ilyen bűfogalom van, ami Nek persze van jelentősége, hát sokkal jobb a nyílt ember, mint az zárkozott, akit meg se lehet szólítani. Sokkal jobb az az ember, akiben érezzük, hogy érzi, hogy a másikban mi van, bele tud helyezkedni az állapotába, és ez a kongruencia, hát a hiteles ember, hát azért folyik a harc, hogy hitelesek legyünk. Ami hát magyarul azt jelenti, hogy igazat mondjunk, amit mondunk, a mögött az a valóság legyen. Ugyanakkor ez a szemlélet megelégszik ezzel, és nem ad útmutatást. Miért? Mert az embert autonómnak tekinti. A legnagyobb érték az autonómia. Ugye az mit jelképez, hogy senkitől se függjön. Tehát önmagába álljon, mert akkor szuverén, akkor igazán ember. A humanista pszichológia Erik Frommal az élén azt hirdeti, a bűn az, hogyha az ember nem ezt a pályát választja. Mert a lelki ismerete jelezni fogja, hogy fél és nem meri fölvállalni önmagát. És akkor ezen a ponton még akár azt is mondanánk, de hiszen ez mi is ugyanezt hirdetjük. Hogy vállalni kéne, hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, milyen állapotban vagyunk, de nem azért, hogy ez önmagába érték, hanem azért, hogy ebből az állapotból az Úr hova fog vezetni. A világ meg azt mondja, hogy önmagába érték. És megint egy csavar van, hát persze, hogy érték az ember. Hát hogy ne lenne érték, hogyha Jézus Krisztus meghal érte? De nem ezt hirdeti a humanista pszichológia. Te vagy a legnagyobb érték. Tessék? Hát persze, és hogyha megfelelő feltételek, akkor már majdnem a mennyország. Hát ez a magyar pszichológus, a Flow, az Áramlás című művében, meg gondolatában, hát ott kapirgál a Szentlélek munkája, de egy szó nem esik róla. Hát hogy nem jut ez az emberek eszébe? És nem nagyon látok keresztény szakemberek írását sem, kezdhetem magamon. Csíkszentmihályi Mihályra, igen. Tehát megelégszik azzal, hogy egy kicsit jobb, ugye? Az emberek kipanaszkodják magukat, akkor egy kicsit jobb, megkönnyebbült, nem fog összeveszni feltétlen a feleségével. De a célok, a vágyak, a szándékok, gondolkodós, hát te vagy a legjobb szakembere önmagadnak, mondja a humanista, akkor ezt neked kell eldöntened, és te el fogod tudni dönteni, mert én bízok benned, mert én szolgálok neked, mert íme 10 percenként visszajelzem neked, hogy mit mondtál, és hol van olyan ember a világon, aki 10 percig odafigyel a másikra, hogy visszatudja neki, nincs ilyen ember. Legfeljebb erre kiképzett, trenírozott ember. És beleesik a csapdába. Lehet hozzám így viszonyulni? Hát ugye a életközépkori válságban a feleség meg a szerető. Hát ő igen. Hát ő odafigyel. Őt érdekli. A javaslatom, az ötlete. Hát a feleségem az rögtön lecsap. Azonnal észreveszi a gyengéjét. Hát ő nem segít, ő ellenség. Ilyen egyszerű. Tehát, ha nincs útmutatás, akkor ugye mi van? Vak vezet világtalan. A bibliai lelki gondozás viszont a misszió parancs elemében nem csak feltárt, hanem tanít is. Ne ülj a csúfolódók székébe, kerüld a heveskedét. Rengeteg útmutatás van a Bibliába. Ugye ez azt jelenti, hogy én eddig így gondoltam, hogy ez helyes és jó, vagy például, hogy hát nem árt egy kis sárga irítség, mondjuk esetleg, ringatjuk magunkat egy picit ebbe az érzésbe, és akkor az Isten igéje meg lesújt. Hát ez nem valami kedves. Hát akkor ne is foglalkozzunk vele. Csak a probléma, hogy nem lesz irányzék. Illetőleg, ha nincs irányzék, ugye, az Isten fej, az biztos, hogy az ellenkező irányba megyünk. Az biztos, nem kell azt meghatározni. Úgy, ahogy van összessége. Pedig, hát ugye az Isten igéje ad útmutatást arra, hogy a vágyainkat, a céljainkat Na de hát mi van, hogyha én fölteszem, hogy Uram, hát én erre vágyok, meg milyen jó lenne, meg neked is. Úgy gondolom, hát ez a misszió, mert akkor ezt itt össze lehetne kombinálni a dolgokat. Megkérdezem, és erre azt mondja, hogy nem. Hát ezért akkor én nem, inkább nem kérdezem. Hát hogy történt Dáviddal? Hát azt gondolta, hogy az előző király nem becsülte eléggé az Istent. És a ládát, a frigy ládát, ugye hol tartotta? Meg a templom. Hát vigyük Jeruzsálembe. Megkérdezte a főembereit, hogy hogy látják ők. Hogy jónak tartják ezt a templomot. Mindenki azt mondta, hogy igen. De hát valakit nem kérdezte. Az Isten nem kérdezték. És utána rettenetesen megijedt Dávid, amikor vitték az új szekéren, a tehenekkel a frigyládát Jeruzsálem felé, megbotlottak a tehenek, a láda elkezdett csúszni, Uzzá hozzányúlt és szörnyet halt. Hát az Úr akaratát teljesítve valaki szörnyet hal. Akkor kezdett el gondolkozni, hogy miért történt mindez. És őt terhelte, a vezetőt terhelte a felelősség, hogy nem kérdezte meg. Nem kérdezte az Urat. Ugye sok tanácskozás, testvéri közösség, nem is vesszük észre. Egyáltalán nem biztos, hogy abba az irányba megyünk, amit ő akar. De hát a világból tanult, így kell döntést hozni, erre a témára 10 percünk van, lépjünk tovább, napirend és így tovább. Ez így működik. És nagyon ciki, bocsánat, hogy most akkor álljunk meg, nem így lesz, mert nincs egység. És merje valaki, hogyha 10 azt mondják, hogy igen, azt mondani, hogy testvérek, az a helyzet, hogy én nem tudom, 12 dühös emberből kell tanulnunk. Amerikai film, vagy dráma, ahol mit vállalt fel, ugye ott a Fonda, nem vagyok, kétségeim vannak. Hát egy kétséggel nem lehet érvelni. Mindenki arról győződött meg, hogy a fiú bűnös, ez meg itt akadékoskodik, és kétségei vannak. Csak ugye az amerikai alkotmány előírja, hogy csak akkor lehet pontot tenni az ügyre, ha egyöntetű a vélemény. És akkor érdekes, a kétségből elindulva, mert ő fölvállalta, megfordul az egész. És kiderül, hogy ott az emberi szívekben mennyi gonoszság van. Hát egy kis filmrészletet is szántam, de azt hiszem, hogy az idő nagyon előre halad, hogyha még itt... Ha valaki ismeri a Engedd el című amerikai filmet, vagy tudnám nagyon ajánlani, az eredeti angol A nyúlüreg, fiatal házaspárról van szó, röviden elmondom, ahol a kisfiúkat, mert a kutya kiszalad az utcára, egy gimnazista fiú elüti és meghal. Tehát elvesztik a gyermeket, és azért egy dolgot mindenképpen be fogok most mutatni. Elvesztik a gyermeket, és hát 8 hónapja történt ez az esemény, és nem mernek még szembenézni azzal, hogy hát ugye a gyász éve is van, hogy hát egyikük másikuk hogyan áll most lelkileg, és hogy mit élt át, hogy élt át, valahogy egymáshoz közeledjenek, hanem inkább eltávolodtak, és a film bizonyos jelenetében össze is vesznek, akkor kiderül, hogy te vagy az oka, vagy ő az oka. Tehát az a klasszikus dolog, hogy ezek a fájdalmak és indulatok szükséges, hogy kimenjenek, bocsánat. És most azt a jelenetet szeretném, ami témánk szempontjából nagyon ide vág, hogy milyen megoldást próbál erre a megfagyott helyzetre a férj kidolgozni. Bocsánat, itt volt már ez beállítva. Mégsem, akkor inkább innen nyitjuk. Nevezetesen, hogy hogy elviszi a feleségét, hát, jaj, elviszi a feleségét egy találkozóra, egy olyan körbe, ahol hát azt lehet mondani, hogy hasonló házas párok vannak jelen. Igyekszem eltalálni. Ez lesz az.
Ügyes.
Igen.
Beszéltetek már róla, hogy szeretnétek egy másikat?
Nem. Ez kicsit még korai. Csak légy nyitott, én itt
vagyok. Itt vagyok, nem?
Jó. Egész jó.
Tényleg?
Igen. Hello, Kevin.
Szia.
Igen. Pont most tudtuk meg, hogy Rebecca a húga terhes, úgyhogy... Mondd.
Most az a helyzet, hogy ugye nem illik egy folyamatot megszakítani, de mivel beszéltem arról, hogy vannak olyan történések, amiket észre se veszünk. Valóban itt kiderül, hogy a hölgynek a testvére éppen ebben a helyzetben várandós. Kinek egyébként nem rendezett a kapcsolata, de gyereke lesz. És mennek ebbe az ismeretlen társaságba az első alkalommal. Ugye próbálunk valahogy kapcsolatot teremteni az ott lévőkkel, ismerkedés, barátkozás. És hát erre az olyan téma, ami valamiképpen kapcsolódik, az jó szokott jönni, de milyenek a férfiak? Ugye azt mondják, hogy sokkal gyengébb az érzelmi intelligenciája egy férfinak, és íme mit látunk? Ugye amikor a kis elkezdi mondani szinte így jó témaként, hogy hát éppen most értesültünk, hogy született egy gyerek, ez elvileg egy jó hírt is adhat, hogy hát ha el is vesztünk, előbb-utóbb csak lesz. Íme itt van az a közelünkben valaki, hogy ezzel nyitna. A feleség viszont azt mondja, hogy a nevén szólítja, hogy Howie, amiben az fejeződik ki, hogy hát ez nagyon szerencsétlen, ez nagyon rossz, nekem biztos, hogy rossz. Ugye mi derül ki? A két ember között nincs összhang. Lehetne mondani, hogy hát ezt meg lehetett volna előre beszélni. De vannak olyan témák, amiket nem lehet előre megbeszélni. Tehát csak azon az alapon kezdhet jól működni a dolog, hogy valahogy a gondolkodásmód kezd közeledni egymáshoz. Tehát tudom, hogy mi az érzékenysége a másiknak, mit lehet mondani. A Biblia erre tanít, hogy legyünk tekintettel másoknak az állapotára, a helyzetére. És ez nagyon nem megy. Ezek pici dolgokon múló dolgok, de olyan következményei vannak, amit úgy szoktunk mondani, hogy gyűlik valami ott belül, öntudatlanul is, ami egyszer csak váratlanul, érthetetlen módon kitör.
Nehéz lehet. Emlékszem, mikor az unokatestvérem terhes lett.
Nem olyan nagy ügy.
Hát jó. Ha beszélni szeretne róla, itt a csoport, úgyhogy...
Ugye? Nem olyan nagy ügy. Mély sérelem. De hát ott nem lehet megbeszélni. Tehát az asszony bemutat egy kezelés, tehát az érzelmeinek egy kezelési módját, aminek az a természete, ezt szokta meg, lenyeli. Nincs tere. Mert ha tere lenne, akkor lehet, hogy összevesznének. A férje meg nem is veszi észre, hogy mit csinál. Jó szándékkal jött, hogy itt beszéljenek majd, nyíljanak meg, és íme már a mára bemutatkozáskor.
Nem hiszem. Hely emberek is hús.
Igen,
téged nem emlékeznek, Lydia? A csoportunkban volt egy nő néhány évvel ezelőtt.
Négy évvel ezelőtt.
Nem is pontos annyira, mikor volt itt. A lényeg, hogy Lydiára emlékeztet. Nem igazán volt oda az egész csoportformáért, eleinte.
És mióta vannak a csoportban?
Júniusban lesz 8 éve.
Nem is gondoltam, hogy ilyen régóta.
Igen, mi vagyunk itt a veteránok. Arra jó, hogy találkozunk hasonló párokkal. Mindenki máshogy van időzítve.
Ez persze. Persze. Néha álmomban meglátogat, és azt mondja, hogy semmi baj, és hogy Istennél van. És van pár jó napunk, és aztán arra gondolok, hogy eltelt egy csomó jó nap, és mintha kezdene jobb lenni, aztán meg itt volt múlt héten az évfordulója.
Múlt kedden volt egy éve.
És minden újra kezdődik. Mindig emlékeztetnünk kell egymást, hogy ez Isten terve volt. És nem tudhatjuk miért. Csak a jó Isten tudja.
El kellett vennie az Úrnak. Kellett neki még egy atya.
Kellett neki még egy
angyal. Akkor miért nem csinált egyet? Még egy angyalt, úgy értem. Mégiscsak ő az Isten. Miért nem csinált még egy angyalt? Csak... És már meg is van. Menni. Szerintem mi megyünk. Jól van, édes?
Menjünk. Bocsánat. Éppen beszélnek, az ő idejük. Ezt tiszteletbe kell tartani. Hetekig ülsz ott, egy szót sem.
Sajnálom, ki nem állhatom az Isten. Teket, jól tudod.
Nem mind, azok Kevin és Gabby például.
Nem, Kevin és Gabby profi szemfelhők, szóval nem áll. Harvey 8 éve, 8. Te ilyen akarsz lenni akkor?
Ha szeretnének is szünetet.
Nekem ez ennyi volt.
Izzy, ugye most eléggé beütött.
Ezt légy szíves, ne csináld, kérlek. Egy pszichológia szemeszter 15 évvel ezelőtt, és már is azt hiszed, hogy ki tudsz elemezni, nem szeretem a csoportot. Adtam egy esélyt, nem neked találtam.
Rendben. Akkor jó.
Köszönöm. Mi volna, ha nem itt ennénk? Igazán semmi sem hozott lázba.
A kísérlet ugye itt megtörtént, hogy kezeljük a traumát, a veszteséget és a konfliktust. Most amit szeretnénk, remélem röviden el tudom mondani. Jelen a férfi és a nő között, ahogy már említettem, jelentős különbség van a kommunikációt illetően. Ez azt hiszem, hogy világosan következik abból is, hogy az asszonyoknak ugye az utód nevelése, vagyis hát kezdetben ugye a táplálása és a nevelése a feladata. Van egy olyan szakasz, amikor ugye szavak nélkül is jól kell tudnia kommunikálni a csecsemővel, és ez bizony az érzelmi meknek egy hangsúlyos szerepet nyújt. Vélhetően a férfiaknál, mivel ilyenfajta ugye funkciót nem kell betölteni, bár hallottam én édesapától, aki elvesztette a szülésben a társát, és teljes egészében, hát nyilván a szoptatás kivételével minden funkciót átvett. Hát ő be tudna arról számolni, hogy mennyire sikerült belehelyezkedni ebbe az asszonyi szerepbe, anélkül, hogy neki ugye ehhez azok az adottságai, ami azért genetikusan vannak, nem voltak tanulható. Nem véletlenül fedezték fel a 20. század végén, most nagy sikertéma a pszichológián belül, a mentálhigiéna, érzelmi intelligencia és szociális intelligencia. Férfiak taníthatók, a vezetőket elkezdték erre tanítani. Ugyanakkor hát saját tapasztalat az, hogy itt a keveset látunk, de annyi azért érezhető volt, hogy a nőnek sokkal differenciáltabb az érzelmi élete, érzékenyebb is, de a férfi megpróbálja racionálisan kezelni, és ugye ebből rögtön kitűnik az, hogy mi férfiak sok esetben nem tudunk mit kezdeni, nem is ismerjük föl, és miért nem ismerjük föl, mert mi magunkban sem ismerjük föl azokat a folyamatokat, amik a feleségeinkbe végbe mennek, érzelmileg. Tehát szegényesebb eszköztár áll rendelkezésünkre, éppen ezért sok esetben akadály és zavaró a feleségnek az érzelmi reakciója. Én nagyon sokszor úgy éltem meg, még ebben a újjászületett életben is, hogy hát ha a feleségem nem érzi, hogy én most mivel küzdök, vagy nincs benne, akkor ő nekem akadály. Tehát nem segítő társ, hanem akadályoz. És ennek megfelelő érzelmi reakciók voltak a következményei. Számos konfliktus adódik ebből a természettől, vagy Istentől adott alapvetésben. Minél jobban meg akarják az asszonyok osztani az érzelmeiket, te soha nem beszélsz velem, ugye szokták mondani, az arról szólna, miért beszélnek olyan sokat a telefonon az asszonyok, és miért ismétlik ugyanazt, amit már háromszor elmondtak. Ugye mostanában kezdjük megérteni, azért mert jó. Mert az asszonyi logika, vagy ez a kommunikáció a babának is milliószor mondja ugyanazt. Mert jó. Mert az együttlétnek a megélése ez a fajta kommunikáció, tehát ez nem valahonnan valahová tart, hanem a van, a létezésnek a kifejezése, hogy vagy kapcsolatban vagyunk. Lassan ugye valószínűleg a Facebook is ezt a szerepet fogja átvenni, hogyha nem figyelünk oda. Arra, hogy Isten ezek helyett, az eszközök helyett esetleg valami mást adna. Na most ebből az következik, hogy szűk a férfi ismertsége, saját érzelmeit illette, megkérdezi a férfi, mit érzi, semmi. Hát mit kéne? Én nem haragszom. Hát ő meg látja, hogy fesz. Nem. Nincs itt semmi. Ugye miért is? Mert fiúként úgy ne, a fiúk nem sírnak. Hát ilyen egyszerű. Hát ha ugye nem illendő, akkor ebbe nincs. Nincs szabadság igazából, tehát nem tud mit kezdeni a másikkal. Minél jobban szeretné az asszony megértetni magát, mivel a férfi önmagát sem érti, megismeri, ennek következtében egyre jobban kezdi hárítani. Nincs közelség, nincs intimitás, nincs ilyen, hogy odaajol. Mert mind a kettő elkezd feszülni, hogy már ilyen erős jelekre se, ugye asszonyok néha a hisztériájuknak tulajdonképpen ez az oka. És milyen érdekes, kap egy pofont, jobban lesz.
Észhez.
De tényleg, de tényleg. És akkor jönnek a pszichológusok és megmondják, hogy ugye most már egy kicsit módosult a nézet, enyhe testi fenyítés sem árt. Ez jó darabig Spock és egyebek nem így volt. Mi azon neveltünk. Ó nem, a gyereknek a kreativitását öljük meg, hogyha mert fogalmunk nem volt, hogy a Biblia hogy használja a pálcát. És akkor ugye mi a következménye? Nem akar megérteni, nem szeret engem. Mik jönnek? Gondolatok. Honnan jönnek ezek a gondolatok? Bibliából jönnek? Dehogy onnan jönnek. És mivel indul? Mert a férfi nem tud mit kezdeni a feleségével. Mert nem tud önmagával mit kezdeni. Tehát itt valamit tudni kéne. Bánni a másikkal. Hát ahhoz érzékenységgel. Ahhoz ugye megtanulni, hogy egy ilyen belépő helyzetben törekszem arra, hogy ne. Tehát, és az ember egyedül ezt nem tudja. Tehát itt kell a segítség, a mennyei segítség, hogy Istenem, te adj szavakat, bölcsességet ehhez a dologhoz. Hát ha elviszik őket, igen, már nézzük az órát, hogy segítsenek rajtuk egy ilyen mentálhigiénés segítőhöz, ő biztos azt fogja mondani, hogy egymástól függetlenül írjátok el. Írjátok le, hogy bizonyos helyzetekben mit éreztek. Hát nagy nehezen a férfi is leírja. Ne felejtsük el, ő nem akarja. Hát őt senki ne kényszerítse arra, hogy arról, hogy itt belül mi van, arról ő nyilatkozzon. De hát ha jön egy szakember, nagy tekintély, meg egyedek, meg presszionálják, le fogja írni, de lehet, hogy úgy fogja leírni, mint én is, amikor 80-ban Romániában Securitate elkapott bennünket, nekem rendben voltak a papírjaim, a barátaim, én nem, és engem is kényszerítettek, hogy írjam le, hogy a határ átlépésétől kezdve kinél, hol, mennyi órát, mit beszélgettünk, és így tovább. És akkor oda kellett írnom a végére, hogy nem saját akaratból írtam ezt le. Hát még ilyen vizsgálatnál nem nagyon láttam, hogy férfi leírta volna. És abból mi van? Az van, hogy tele van feszültsége. Minek hoztak engem ide? Én nem akartam. Ugye itt a kis hölgy kimondja. Nem nekem találták ki. Mediációról nem is beszélek, az egy emberi békéltető szolgálat, nagyszerű, majdnem biblikus, csak az Isten hiányzik belőle. A lelki gondozásban sokkal messzebbről történik, és komplexebb módon, hogy valójában mi történik az emberi életben, és egy férj és egy feleség vitájában vagy konfliktusában. Látható az előzőek alapján, tehát egy szemléletben nagyon máshogy közelítenek mondjuk egy ilyen házastársi konfliktushoz. Ugye mindig Jézus Krisztushoz érdemes visszatérni, hogyha a Biblia vonalán megyünk, hogy ő mit tett a tanítványokkal kapcsolatban. Csak néhány, hát ugye a hegyi beszéd, ahol elkezdi tanítani az embereket arra, hogy innentől kezdve az emberi életnek más törvényei lehetnek, mint amit eddig a zsidók az Istennel való kapcsolat alapján hirdettek. Megemeli a mércét, azt lehetne mondani. Hát még ott se tartunk igazán, hogy a 50-50, tehát a mózesi ugye, törvényt, hogy szemet szemért, fogad fogért, hogy ezt az egyensúlyt sok esetben tartsuk. Talán ugye sokszor van az, hogy nagyobb a revánsz, mint amennyi a támadás vagy veszteségért. Hát most csak rá tudunk erre tekinteni, mert át szeretném vinni a jézusi mintát a lelki gondozó viselkedésére. A lelki gondozó kapcsolatban van lehetősége arra, hogy egy új viselkedési mintát mutasson be. Ami például az érzelmekre vonatkozó, hogy megítéli a saját érzelmeit. Tudja, hogyha maga negyed órát késik, annyit késett valaki mondjuk egy megbeszélésről, akkor ugye nagyon egyszerű, mivel a szerep azt írná, hogy nem ő a lelki gondozóról van szó, hanem a másikról, nem szól egy szót se. Ott van benne a feszültség. Nagyon érdekes, hogy miért nem választja azt. Roger ezt tanítja. Azt mondja, mondd ki. Az a helyzet, hogy én itt várom magát negyed órája, és egyre feszültebb lettem. Igazat mondott, eddig rendben is van. Tehát nem azt mondjuk, hogy ez nem jó. De mit nem tesz a mentálhigiénés? Azt nem teszi, hogy azt mondja, tudja, én ezt most magának azért mondom el, mert mindaz, ami bennem keletkezett, az a gonosztól van. Az rossz. Ez engem félre visz. Én hívő ember vagyok, az Isten engem arra tanít, hogy ne engedjek ennek. Hoppá. Hát akkor itt nem csak arról van szó, hogy mondd el végre, hogy mi van benne. Na de hát, hogyha én azt se tudom, hogy mi van bennem, ugye, mert nem tanultam, meg nem keresem, meg nem vizsgálom, hát akkor nem tudok mire nemet mondani. És akkor a Biblia azt mondja, hogy a férj feje a feleségnek. Hát, hogyha a férj, ha Jézus Krisztus ugye nem mutatja be az utat, akkor a férjnek nincs kit követnie, nincs minta. Ha a férj nem mutatja be a feleségnek, és a feleség nem mutatja be a gyerekeknek, akkor ez az egész fej nélkül van. Az én sógorom olyan Krisztus szobrot faragott, aminek nem volt feje. És amikor ezt megfaragta, fogalmam nem volt, hogy mi a baj. El is váltak a nővérem nagyon rövid idő alatt alkoholizmusban meghalt. A fej nélküli Krisztus, a fej nélküli férfi, és a fej nélküli asszony, és a fejetlen gyerekek. Hát dönthetünk, hogy ugye elkezdünk ezen dolgozni, hogy mi is lenne például a haragnak a megítélése. Nincs vese, hát ha haragot érzek, akkor haragot ér. Bocsánat, hogy azt mondom, örüljünk, ha érezzük. Bergman egyik filmjében ott szerepel az az asszony, azt mondja, hogy képzelj el, a jogásznőnek mondja ki, még nem is sejti, hogy pillanatokon belül ugyanez a helyzet alakul ki náluk, hogy itt ez az asztal, doktornő, odaérek, nem érzek semmit. El kell válnom. Hozzáérek a társamhoz, nem érzek semmit. Teljesen rendezett, hogy mondjam, jóléti társadalomban való élet. Jó.
Köszönöm szépen a figyelmet. Tehát döntésünk az, hogy melyik irányba gondolkodunk és megyünk tovább. Ha még kérdések beleférnek, már túléptem 4 percet, akkor szívesen válaszolunk, és elnézést, hogy
még van pár perc.
Ennyire elhúzódott, de
adunk pár percet, hát egykor van ebéd, így.
Akkor tessék parancsolni, kérdezett, hogy nyugodtan.
Hát valóban miért nem születik egy ilyen mű? Rengeteget kínlódunk ezzel egyházon belül, és nyilván azt mondják ránk, hogy persze ti etére műveletlenek vagytok, azért beszéltek így.
Persze.
És nem tudjuk azt mondani, de egyébként vannak művelt fők, akik leírták ezt már, vagy előadásokat hallottuk.
Nem, az a helyzet, hogy szerintem ebből rengeteg tudás meg van. Tehát minden jelenlévőben is, én úgy gondolom. Csak hát tényleg valahogy ki kell próbálni. Tehát tényleg a cselekvésben átvinni, mert esetleg ezt fölismerhetjük, vagy tudjuk. De minden azon múlik, oda lépni a másik emberhez.
Nagyon érdekes volt egy pszichiáter barátom, mondta ezt, akivel együtt voltunk egy nyíregyházi drogprevenciós akciócsoportban, amely rendőr, szociális munkás, pszichiáter és még lelkészt is bevettek a csapatba, és amikor utaztunk együtt egy-egy ilyen akcióra, akkor a többiek szerettek volna bennünket összeugrasztani, hogy na majd akkor püföljük egymást menet közben. És nagyon jó volt látni ebben ezen az emberen, hogy elfogadta azt, hogy alapvetően ismeri az ember fiziológiáját, meg hogy hogyan lehet kémiai szerekkel befolyásolni működést, de nem ismeri a lelkeknek az atyát. Mi meg annak a léleknek az atyát ismerjük, aminek ő működését próbálja leírni, és egyébként sok energiát fektet bele, sokat tanult, és most nem magamat akarom ezzel fényezni, de kiment Svédországba praktizálni, nyilván kicsit talán többet is keres, mint itt keresne. És amikor mi a cigány misszióban bizonyos szituációkba értünk, és Skype-on beszélgettünk, mert nagyon élvezi, hogyha beszélgetünk, akkor azt mondja, hogy érdekes, Misi, hogy a te intelligenciád elvezet oda téged, hogy szakmailag helyesen lépsz.
Helyesen.
És mondom neki, hogy oké, de ez nem az én intelligenciám, hanem ez sokkal több annál az Úr tesz rá. És hogy aztán ez mennyire pozitív, sajnos távol vagyunk egymástól, de megkeresztelte a gyerekét és csatlakozott egy svéd luteránus gyülekezetbe. Ez az egyébként ateist, Magyarországon ateista ember. És mi végfajult az életben, nem tudom, csak azt akartam ezzel mondani, hogy a szakember, aki nyersen nézi a dolgokat, azt mondja arra, amit egyébként mi az Úr vezetésében élünk át, küszködünk, tapasztalunk és élünk át, azt mondja, hogy ez a ti magas intelligenciátok, hogy szakmailag helyes lépéseket és döntéseket hoztok. És ez az Istennek a dicsősége, alapvetően tényleg ez megtörténhet. És mégis ezzel küzdködünk az egyházunkban, és azért is jött ez a témaválasztás, hogy lelkészek szívesebben nyúlnak a mentál higiéné praktikáihoz, mint hogy egyébként, ami mennyi atyánk előtt, esetleg térdre zuhanva, keresnék és várnák a megoldást. És fájó szívvel látom fiatal lelkészek, akiknek nincs Isten bizonyosság, vagy legalábbis külsőleg úgy tűnik, mert nem tértek meg, mert nem történt meg velük az, amiről beszámoltál te is. Úgy kapkodnak egy ilyen metódus vagy technika után, mint a manna után, hogy ez akkor majd a lelkészi munkámat jól tudom csinálni, mert egyébként kezembe akadt egy ilyen technika.
Megjegyzésképpen, szóval azt tényleg őszintén és bűnbánattal kell elmondanom, hogy hosszú ideig ez a gondolat, tehát az, hogy a pszichológus, hát azért az mégiscsak jobban tudja, például, hogy mit csinál a lelkész. És hát ez tényleg rettenetes, mert ez a gondolat, ez fogva tart. És ugye miért? Mert nem tudom elképzelni, hogyha ezeket az eszközöket, amikre az emberek mozdulnak, meg értik, meg tetszik, meg siker, meg eredmény, meg minden, erre azt mondani, hogy ezt le kell tenni. És akkor van közeledés a két. Tehát a barátod véleményem szerint valahol meg kellett találkoznia, hogy ez hogy lehet. Hát ez hogy lehet? Jaj, ketten is szóltak. Ez a Péter is talán...
Ha jól értem, a mentálhigiénél ember autonómiáját tiszteletben tartja, ezért nem is ad végső megoldási javaslatot. Ezek szerint arra vonatkozóan nincs is igazából értékelhető eredmény, hogy az egy-egy kezelt mire jutott, tehát ez neki tényleg hasznos. Mert végül is föltárunk dolgokat, ezt utána ráhagyjuk, hogy old meg, ahogy akarod.
Nem, itt a filmben is azért kijött, hogy nem tudom, hogy észrevettétek-e a házaspár, akik ott régiek. Hát az asszony elkezd egy mondatot, de nem úgy fejezi be, ahogy igazából akarná. A film további részéből ugyanis kiderül, hogy ők elválnak. Tehát ez a csoport keret a közösség hiánya. Hát ezek az emberek gyakorlatilag gyülekezetként használják ezeket a köröket. Ez 10-15, megtanulja a gondolkodásmódot, másnak így próbál segíteni. De neki újra és újra szüksége van a pszichológusra, vagy a pszichiáterre, vagy bárkire, hogy elkezd ilyen szakmát tanulni. Na most egy dolgot nem mondtam el még akkor ehhez kapcsolatban, köszönöm a kérdést, hogy én úgy látom, hogy nekünk igazából az lenne így, hogy mondjam, szimfóniában gondolkodó keresztényeknek, bármelyik területről jövünk, hogy ebből a gondolkodásmódból, ami például a lelkészeket is adott esetben oda vezet, hogy úgymond szakmát kell tanulni ahhoz, hogy jól csinálja. Ebből a gondolkodásmódból, mert ez létezik, ez van, a lelkészek gondolkodásában is benne van, hogyan lehet visszatérni az Isten igéjéhez, hogy az igében sokkal több van, hiszen komplexen magát az egész helyzetet is megvilágítja. Tehát magyarul egy picit, erről nem beszéltem, a Pál apostolnak, az aténi beszédjének a logikáját látom én egy olyan útmutatásnak ebben a dologban, hogy azzal kezdi, hogy minden tekintetben nagyon vallásos emberek vagytok. És ahogy a költőitek, és az ismeretlen Isten szobra, ez három dicséret, arra a szellemi erőfeszítése, ami ott a görög kultúrát jellemezte, és ami az Isten felé mutatott, de nem jutott el odáig, akit elkezd Pál hirdetni. Tehát valahol a szemléletben bekövetkezik a konfrontáció, de ahhoz ezt a vezetést azoknak, akik ismerjük, hogy honnan, hova akar az Isten bennünket vezetni, hát föl kéne vállalni. És még egy, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egész képzésünket, az oktatást, a tanítást, hát ezt nagyon alaposan át kéne gondolni. Hát a gyerek csak azt hallja, hogy el kell mennem a... Hát nem szégyen, unokának el kell vinni a nevelési tanácsadóba. A nevelési tanácsadós nagymamának az unokáját. És pontosan látjuk, hát hogyha ugye nem azt az utat követik egészen a fia, ami liberálisabbak és engedékenyebbek, akkor ott van, hát persze, hogy ott van. És az, hogy e mögött, a gyerek viselkedése mögött Isten kérdés van, hát azt a nevelési tanácsadóba nem fogják a fiamnak elmagyarázni. Ő meg lehet, hogy engem nem kérdez meg.
Egyébként az én missziói arszpoétikám alapvetően az, hogy megismerni, tehát valaki felé megyek, mint ahogy alapvetően az aténi beszédben is, ismerem a költőiteket, pontosan. Ismerem az isteneiteket, tudom, hogy hogyan gondolkodtak. És hogyha az ember meg akarja ismerni, vagy megismeri a missziói célcsoportot, akkor meg fogja szeretni őket. Aha. Mert egyébként az Isten ráhelyezte a szívemre. És hogyha megszerettem őket, akkor én feltétlenül oda szeretném szeretni ahhoz a Krisztushoz, aki egyébként nekem is adta ezt a szeretetet, mert magamban az én szeretetemmel még nem mennek túl sokra. Krisztusra szeretni, és nyilván utána pedig szolgatássá fogadni, fölhozni oda, hogy akkor együtt csináljuk azt, ami előttünk van. És én nyilván ez a Szentírás meg Isten vezetésében formálok ki. De hogyha én nem akarom megismerni a célcsoportot, aki felé küld az Isten, mert én úgy gondolom, hogy én nyomadhatom azt a bölcsességet, amit én úgy gondolom, hogy bölcsesség magamban, akkor az üresen fog kongani. Ha nem szeretem meg őket, ha nem fáj nekem jobban az ő helyzetük, a bűnük, mint nekik, mert ők nem tudják, hogy miben vannak, én már látom, hogy miben vannak, és ez nem fáj nekem jobban, mint nekik, akkor nem tudok rajtuk segíteni, maximum ki tudom őket oktatni, meg fejbe venni a Szentírással, meg társai, de az rajtuk nem fog segíteni, meg persze számomra is kudarcot fog jelenteni.
Péter, nem hittem, hogy segíteni.
Itt elhangzott ez a mondás, hogy segíts magadon az Isten, és nem segít. Na ez az, amiről Isten kigyógyít bennünket, mint Jákobban. Amikor oda visz, ahol nincs tovább, ahol kiderül, hogy nem tud segíteni magadon, csak az Isten segít. És nekünk nem kezelni kell, bocsánat.
Nem baj, egész jó. Egyszer.
Még annyit szeretnék mondani,
hogy átadod a Péternek a szót.
Szaknyelvet.
Szaknyelvet, nem kérni.
Ez jogos a kifogás teljesen.
Említettél egy eléggé ismert és becsült, megbecsült nevet Gyökös Jertének. Én nem tudom, nem igazán éreztem, hogy értékeled őt. Én olvastam egy-két könyvét még régebben, illetve egyszer volt alkalmam nála személyesen is egy kis csapattal eltölteni másfél-két órát és beszélgetni vele. Utaltál arra, hogy Jung befolyása, de egy mondatot, ha lezárnád, hogy hol látod ebben a kritikus alapon, hogy látod.
Jó, köszönöm szépen, igazad van, azért ennél többet érdemel, szóval amire alapozódik az egész, az egy kb. 3 órás, lehet, hogy még több interjú, Martin Tesz Lacival 93-ban készítettük, sőt filmjelen készült a Duna Televízióban, azt le is vetítették. Nem a teljes változatot, de ez a rész, hogy tehát a megtérését illetően az például benne van, meg hogy Brunel Bart vita,
meg önnek, hogy kiktől tanult, és hogy milyen alázatos volt Jung, hogy leteszi ott most a lantot, és most a teológusok következnek. Tehát ő azért ott, arról nem beszélve ugye, hogy az ő édesapja is lelkész volt, és hát ugye népszerű könyvek is, de hát az életrajz ismeretében is tudhatjuk, hogy meglehetősen kevert személyiség volt maga Jung. Na most azt a hatást, csak most gondoljunk a folytatásra, mondjuk Dawkins munkásságára, hogy micsoda hatással van, ugye itt elhangzott egy ilyen fogalom a filmben, hogy Isten őrültek. Hát ez a Dawkins egy neodarvinista biológus Angliába, világhírt szerzett, minden módon próbálja bizonyítani, hogy Isten eszme az egy téveszme. Na most hogy jön ez a dolog ide? Ugye Jung odáig jut, hogy az életközépkori válság a 40 év körül, 35-től valamennyi, 40-45 év körül, minden ember életébe, aki kerül kapcsolatba ilyen segítővel, előbb-utóbb az Isten problémá jön elő. Tehát ő ezt megállapítja, sőt ki is jelenti, hogy az ember homo religiosus, amit nem ő talált persze ki, de használja ezt a fogalmat. Na most Gyökösi Endre, ugye 38 tájékán az ösztöndíjjal kimegy, hogy pszichológiát is tanuljon, meg teológiát. És a tanulmányai során áll elő az a helyzet egy missziós központba, ahol egy nem ilyen nagy tudósú ember, hanem egy nagyon egyszerű kis misszionáris bácsi fölteszi a kérdést neki, hogy Herr Pfarrer Gyökösi, tudja maga azt, hogy az Isten úgy szerette a világot, benne, magát, Herr Pfarrer Gyökösi, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, elne leszen, hanem örök életet nyerjen. Tudja maga ezt? Megcirogatta az arcát, azt mondta, hogy én most már elfáradtam. Bemegyek. És magára hagyta. És Gyökösi óta öreg Rajna partján omlott össze, őt még így senki meg nem alázta. Hát hogy ne ismerni? Hát ő erről annyit prédikált. És ott eszmél rá, hogy neki nincs kapcsolat. Tehát gyakorlatilag eddig ez hazugság volt. És akkor megtér. Tehát ezt az egész történetet az ébredési mozgalom, hogy ő mit? Na most az életének a javarésze hiteles. Hát ő egy fantasztikus evangelizátor volt. Tehát lelki ember, tehát pszichológiai szempont, amiket ő észrevett, és azt mondom, hogy ott volt vagy ott van a jövő. De az, hogy ez a nagyon erős eszme, ami a Jungtól érte őt, attól ő nem tudott sosem megszabadulni. És mondom még egyszer, mint volt, vagy nem tudom, hogy nevezzem magam, pszichológus. Szóval a Gögel rokon ez a dolog. Tehát, hogy te bizonyosan tudsz bizonyos dolgokat, amit az emberek nem tudnak. Ez akkora kísértés, hogy ebbe a hatalom kísértése. Szóval ebbe belebukik az ember. És nem feltétlen derül. Hát olyan örömmel mesélt ez alázat, és tényleg alázatos volt, hogy a kis könyvecskébe, amikor először a 60-as évek közepén, hát azért volt olyan püspök, ne menjünk messe, evangélikus lelkész, akinek 63 vatták ki a tapasztalati vallás lett a könyv. Hát annak ára volt. Hát Gyökösi félre volt, nem tudom, hova volt elpaszírozva. És akkor még nem az volt a kérdés, hogy most akkor ő a pszichológiáról mit tart, hanem ugye egyáltalán. Mert a könyveibe Máté 15, MT 15, pici betűke, oda volt a lábjegyző. És akkor jöttek az emberek, hogy annyira érdekes, font, ilyeneket mi nem tudunk olvasni, de mondja már, mi ez az MT? Azt mondja, hogy becsomagolva. Hát nem tudom, már nekem sincs fogalmam, hogy milyen világba értünk. Pedig benne éltem. Tehát nem úgy szerettem volna erről szólni, hanem a jövő felé mutatva szólni, hogy hát úgy gondolom, hogy újra és újra át kell gondolnunk, mit tanulunk a múltból, az elődeinktől, ők meddig tudtak eljutni, becsüljük meg, de az Isten tovább noszogat bennünket, akkor meg az a helyzet úgy alakul, akkor ezekkel számot kell vetni, hogy mindent megvizsgáljatok, én is ezen az igén álltam, na de mi alapján vizsgálom? Hát ha az Isten igéjét gondolkodás szintjén nem ismerem, akkor nem, hiába vagyok én keresztény hívő, a gyakorlatom nem az lesz még.
Gyökösi Vandi bácsit teológus koromban hallgathattam az egyik újpesti őszi evangelizációján. Sok minden jó, friss igei mondani való volt ott. A záró alkalmon az úrvacsora osztás alatt olyan gyertyás félhomályban fönnült pulpituson, és olyan, mondjam így, meditációra ingerlő, vagy abba az irányba hagyni akaró módon olvasta fel a 139. zsoltárt. Uh-huh. Aztán ugye az Uram, te megvizsgáltál és ismersz, utána jött az, hogy megvizsgáltak és ismerjük a barátaim, stb. És valahogy olyan idegen volt számomra ez az egész, és magamban kerestem a hibát. Igen. És csak jóval később döbbentem rá, hogy ez tényleg idegen.
Igen.
És a jungiánus hatást, ahogy nem, ugye nem az igét, hanem a jungiánus hatást igei csomagolásba téve hozta be, ez félelmetes.
Soha.
Mert a jungiánus pszichológia okkultja kerül.
Világos, igen.
Amikor elolvastam jó néhány oldalt Jungnak az emlékek álló gondolatok,
hát az, hát
magyar fordításában, ugye vastagon aláhúzogattam, ahol emlékeztetett arra, hogy igen, hát itt a démoni kényszer gondolatok, itt az okkult hatások, amiket magam is megszenvedtem egykor. Nem csak ezt Nannertől tudom, hanem közvetlenül olvasva is.
Meg ha van az embernek saját tapasztalata. Igen. Még egy pillanatra annyit, hogy...
nem, Péter?
Nem, mögötted. Nincs pillanat, hanem tessék szólni. Ugyan veszélybe?
Fejvesztem.
Hát amennyiben nagyon jó az észrevétel meg a kérdés. Én a...
Nem elméleti.
Nem, nagyon jó. Igen. Hát az, hogyha az Isten igéjét hirdetjük, az alapja a lelki gondozásnak. Tehát ilyen értelemben, tehát ugye velem is mi történt, hát az, hogy mondta a maga baját, hát mit tudtam én segíteni, kinyitottam, amit reggel olvastak, ki gondolta, hogy ez össze van így egymással illesztve. Na de most igen.
Köszönöm.
Hát, köszönöm, de akkor egy bibliai történetet, nagyon lényeges ebből a szempontból. Csodálat, tehát ugye a 5000 embernek a megvendégelés történetét mindenki ismeri. Ugye Jézus erővel parancsolja a tanítványokat be egy hajóba, hogy menjenek át a túlpartra, és ugye a sokaság is menjen el, mert az meg királya akarja választani. Ő nem ezért jött a földre, hanem hogy mennyei ugye, királyt képviselje, és ő maga váltsa meg a népet ugye, a bűnből. Fölmegy a hegyre imádkozni. Tehát a tanítványok lenne a Genezáret tavába, Jézus Krisztus pedig fönn a hegyen imádkozik. És telik múlik az idő, negyedik őrváltás, ami már a hajnalt kezdi jelezni, egyszer csak a tanítványok a hajóba észreveszítnek egy imbolygó alakot. A vízen jár. Emberi alaknak tűnik, de hirtelen megrémülnek, és azt gondolják, hogy kísértet. Erre föl a kísértet megszólal, és azt mondja, ne féljetek, én vagyok. Igen, ám a hang, ami mondja, és ami eljut hozzájuk, az ismerős. A látvány, az pedig nem ismerő, azzal nem tudnak mit kezdeni. Tehát nem tudják azonosítani, hogy akit látnak, az maga Jézus Krisztus. Tehát Jézus csoda tételei között az egyik, hogy ő a vízen jár. De hát, hogyha ő ugye Isten maga, akkor ez mondjuk nem lenne akkora nagy csoda, hanem mi lesz ebből? A hajóban ott vannak a tanítványok, és nagy hullámzás van, szél van, nem jutnak sem erre. Tehát szinte egy helyben van. Fölmerülhet például a kérdés, hogy ezt hogy élik meg? Hát a Jézus adta a célt. Hát mi az, hogy elakadunk? Hát nincs siker, itt egy kilátásra a helyzet van, és hol az Úr? Hát ő meg eltűnt. Magunkra hagyott, ugye? Hát hiába imádkozom, én nem hallgat meg, magamra hagyott. Ott van az emberi indulat bennem. Péter, ugye ahogy a hangot mindegyik azonosítani tudta, ő a természetes vezető, a következőt mondja, mondd azt nekem, hogy jöjjek oda. Tehát Jézusnak mondja, hogy parancsoljon neki. És erre Jézus azt mondja, hogy jöjj. Nagyon érdekes, hogy az ember parancsolhat Isten fiának. Hát ugye ez csak akkor lehet, hogyha tulajdonképpen azt kéri, vagy mondja neki, amit a fiú akar vele. Tehát itt van megint ez a kölcsönösség, hogy teljes az összhang a kettejük között. Igen ám, és ez nagyon lényeges a Péter, mert vezető. Mindenki néz, hogy mit csinál. Elgondolkodtunk, hogy miért nem mondjuk János lép ki. Bármelyik kiléphetett volna, vagy kérhette volna ezt. És akkor Jézus azt mondja, hogy jöjj. Na most az ő szavára Péter kilép a hajóból, és elkezd járni a vizen. Tehát gyakorlatilag ugyanazt mutatja be, mint Jézus, ez természetfeletti teljesítmény. Nem ő tőle van. És akkor mi történik? Ahogy közeledik, egyszer csak észreveszi az erős szelet. Addig, amíg teljes szellemi koncentrációval az Úrra tekint, és arra, hogy ő mit mondott, hát ha ő mondja, az úgy van. Amit ő mond, az úgy van. Ez a hit. Tehát hiszem, hogy az úgy van. Akkor is, hogyha itt minden összedől meg, akkor is a dolog úgy van. Addig van összhang, tehát addig vagyok megtartva. Abba a pillanatban, hogy én elkezdek másra figyelni, mire szoktunk? Hát ha megjelenik a félelem, a harag, az indulat bennem, ugye az nem az ő indulata. Tehát megbomlik a kapcsolat, elkezd gyengülni. És akkor ugye mit olvasunk? Azt, hogy elkezdett süllyedni. És még egy van. Hát egy ilyen állapotban se előre, se hátra nem lehet menni. Hát visszafelé kudarc, előre meg nem tudok. És akkor ez a válaszom, hogyha ha nem hír, de értjük. Tehát ha nem mondom, akkor süllyedni fogok. De. Fölkiáltott, kiáltott, hogy könyörülj rajtam, és azt olvassuk, hogy azonnal. Jó? Tehát ez így érthető. Köszönöm szépen.